Hello, 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 sziasztok, hogy egy klasszikust idézve indítsam el a Velvet immár második podcastjét. Én Pereszényi Péter vagyok, ez pedig a Kék Bársony. Ma pedig egy különleges vendéget köszönhetünk itt, Sóbert Norbertet.
Köszöntelek, sziasztok, szia!
És akkor kezdjük is el a beszélgetést, vagy vágjunk bele a közepébe, vagy in medias res, ahogy a költő mondaná. Egy könyv jelent meg nem olyan régen a te gondozásodban, ami a keto, azaz a ketogén diétával foglalkozik. Mi ez és miről szólt
az emberek
ez a könyv?
Nagyon-nagyon szeretnének gyors eredményt elérni. Ugye az egész életünk felgyorsult, ugye mobiltelefon van a kezedbe, mobilról rendelsz pizzát, én láttam olyan Dubajban, hogy házhoz jönnek tankolni az autódat. Szóval tényleg, igen. Tehát elképesztő, hogy minden a gyorságról szól, és az emberek szeretnének úgy felkelni holnap, hogy mele van fogyva. De nem akar sokáig szenvedni, sokáig fitness terembe járni, mindenfajta önsanyargató diétákat folytatni. Na erre a keto nagyon jó. A keto az nem egy életmód. Van, aki ezt képviselik, hogy ez egy egészséges életmód, szerintem nem. Tehát én azt mondom, amit az orvosok képviselnek, az orvosok azt mondják, hogy a étrend az körülbelül egy nagyon kövér, elhízott, inzulinrezisztens embernek 3 hónapra egy szuper program. Max 3 hónapra. Na én ugyanerről írtam ezt a könyvet. Erről 3 hónapról le lehet fogyni 3 hónap alatt. Akár 30-40 kilót is vele. Tehát meg lehet csinálni. Semmifajta egészségkárosodást nem fog okozni. Rendkívül jól helyre teszi azokat a elhízásbeli problémákat, amiket maga túlsúly okoz, de utána át kell állni egy kiegyensúlyozott, tartós, normális életvitelre. És így írtam meg a könyvet, megkértem hozzá 2 szakértőt, akinek ebbe segített. Az egyik Csapó János, a Magyar Tudományos Akadémia biokémia doktora, úgyhogy egy kis biokémia az rám is fért egyébként. Másik oldalról pedig megkértem dr. Halmi Esztert, ő a Magyar Ehhezástudomány Társaság elnöke, obezitológus, hogy ebben segítsen. És írtam egy nagyon jó motivációs kis bárki számára érthető szakkönyvet, tele receptekkel és tele táblázatokkal, amiből tudja koordinálni a saját kis étrendjét. Muszáj volt csinálni nekem egy magyar keto könyvet, és az a címe, hogy fogyni bárki tud, mert a ketogén diétára az igazság, hogy tényleg bárki lefogyhat vele. Tehát bármilyen genetikai problémával jöhet, lehet inzulinrezisztens, lehet, hogy nincs is pajzsmirigye, nem számít. A keto lefogyaszt.
Szerinted mi az, amiben egyébként alapvetően eltér a magyar étkezési kultúra, vagy miben más mondjuk egy angol vagy amerikai keto?
Hát alapvetően egészen más az a termékskála, ami kapható az áruházakban. Tehát én azokat vettem alapul, ami a hiperek polcain megtalálható, hogy ott miket tudunk a ketóba használni, vagy nem használni, és beleszőttem logikus módon, aljas üzleti érdekből, a saját termékeimet is, hiszen próbálok olyan termékeket is gyártani, amik a ketót segítik. Nagyon fontos figyelembe venni, hogy a fogyás sikeréhez a legkevesebbet a mozgás teszi hozzá, vagy veszi el. Tehát mindenki azt gondolja, hogy az én munkásságom arról szól, hogy mindenkit meg akarok ugráltatni. Tehát tényleg volt egy aerobik Norbi korszak a 90-es években, biztos, de alapvetően nem tudunk sporttal hatékonyan tenni az elhízás ellen. Hogy mondjuk egy egyszerű példát.
Fekete László.
Fekete László? Nem. Figyelj, mondjuk azt mondom neked, hogy 1 órát nagyon keményen futsz a futószalagon. Mondjuk akár naponta. Ez már azért brutális teljesítmény. Ez kb. 800 kalória, ha kalóriában gondolkodunk. 800 kalóriát szerintem nagyjából eszünk, iszunk, hát egy olyan 7-8 perc alatt tudunk elfogyasztani. Tehát önmagában az egyensúly nem működik. Csak is a szakszerű diéta működik, a sport, azt gondolom inkább az erő, állóképesség, feszesség, izomzat, kinézet, ehhez tesz hozzá, de nem tudok abban hinni. Sőt, minél többet edzek, én annál éhesebb vagyok. És minél éhesebb vagyok, annál több hülyeséget eszem. Tehát alapvetően rám például a kemény sport, rám hízaló hatással van, komolyan mondom.
Itt a szövegben is említetted, hogy szembesültél a saját testeddel, és hogy gyakorlatilag felszedtél pár plusz kilón, és meg is küzdöttél ezzel, és a saját diéteddel blabla. Tehát igazából engem nem is ez érdekelne, hanem az, hogy ugye te ebbe az egész ügybe, a fogyásba, a fitnessbe, úgy általában véve ezzel az egészségtudatos életmóddal azért kezdtél el foglalkozni, mert saját bevallásod szerint fiatalkorodban nagyon elhisztál. És hogy olvastam több cikkben, illetve erre vonatkozó tanulmányban, hogy azok az emberek, akik egyszer elhízottak voltak, azokat sokkal érzékenyebben érinti az, hogyha felszednek pár extra kilót. Ez a te esetedben is így volt?
Abszolút érvényes. Azt gondolom, hogy aki egyszer kövér volt, az...
Ez kicsit olyan, mint az alkoholizmus, hogy hiába hagytad abban, valahogy fejben mindig függő maradsz, tehát hogy fejben valójában mindig egy kövér kis fiú leszel.
Lélekben mindig is kövér marad, igen, és ez a rémálom, ez mindig kísérti az embert. És újra visszahízni, az tényleg olyan, mintha valaki kigyógyul egy betegségből, és újra jönnek a tünetek. Szóval ez egy nagyon-nagyon rossz érzés. Én azért vágtam bele önmagában az elhízás elleni élelmiszeripari mozgalomba, mert két dolog. Tehát legfontosabb az, hogy kényelmessé kell tenni egy programot. Ugye nagyon jó dolog papolni arról, hogy csináld azt, ezt ne egyél, meg ezt se egyél, oké, de mit tegyek helyette? És amikor csak azt tudjuk felkelni alternatívának, hogy egyél helyette zellerszárat, meg pulykasonkát, egy idő után az embernek ilyen szuicid gondolatai lesznek. Tehát, hogy semmi értem, és akkor azt mondja, hogy inkább rohadjak meg, dögöljek meg, de éljek jól, nem? Hát ezért jutott az én fejem abba a gondolatmenetbe 2004-5-ben, amikor még senki nem foglalkozott ezzel Magyarországon, de még az EU-ban sem, hogy csináljunk low carb termékeket, és ugye ekkor alkottuk meg az update márkát, ekkor még a törvényben nem is volt a szénhidrát csökkentett szó kategória, tehát nem tudták hol besorolni ezt a kategóriát, és így lett az első ilyen jellegű kenyér, amiben 10-szer kevesebb szénhidrát volt, és az embereknek jól esik ám, hogyha ehetnek mondjuk libazsírt meg több örgyűt, de mondjuk érted a kenyér hozzá, az egy protein brót. Na most a low carbnak egy elvetemültebb változata a keto. Tehát igazából a keto az az ultra low carb. Tehát ez alatt már csak a jégkocka van. Tehát ez tényleg, de viszont tényleg működik. Mert mindig szokták mondani, Norbi, nekem kéne olyan termék tőled, ami cukormentes, szénhidrátmentes, gluténmentes, laktózmentes, lisztmentes, mondom, isteni jégkockát tudok biztosítani. Tehát ez az működik.
Kicsit elfajult a világ ilyen szempontból. Minden mindig mentes, csak az a lényeg igazából, hogy ne kelljen mondjuk erőt ráfordítani arra, hogy mondjuk megváltozunk, vagy jobban nézzünk ki.
Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos a megfelelő allergénmentes táplálkozás, tehát nagyon szükség van gluténmentes termékre, szükség van laktózmentes termékre, akiknek orvosilag papírral igazolva ilyen allergiája van. Na most azok az emberek, akik ráállnak a mindenmentes táplálkozás, és elkezdenek mondjuk vegánul táplálkozni, hozzáteszik azt, hogy nem esznek búzát, nem esznek magliszteket, nem esznek tojást, nem esznek tejterméket, elmondom, mi fog történni. Hát egyrésztről sok ilyet láttam már, elkezdenek hízni. Roppant egyszerű, nem tud miből fehérjét bevinni. A másik nagy probléma, hogy inzulinrezisztensek lesznek, és a legsúlyosabb probléma a mentes táplálkozással, hogy előbb-utóbb szelektív vagy teljes bélgyulladásokhoz vezet, és később krombetegség alakulhat ki. És pokol az élet. Én olyan fiatal lányokat találkozok, 22 éves lányokkal, mindenmentes táplálkozás, hogy képzeld el, hogy társak kellős közepén, hát, hogy mondjam ki, hát, bemegy a széklete, véresen. És ott van a lány, vérig alázva, véres székletből a miniszoknyába, és elege van az életből, és tudom, hogy hova jár kezeltetni magát. Tehát nagyon fontos az ember, egy vegyes táplálkozású lény, és szüksége van speciális diétákra, logikus, hogy dietetikus segítségével összeállítva, szakmailag. És Norbi ezt mondja, és mindig is ezt mondta. Tehát én nem hiszek abban, hogy ez egy vallás lenne, mert sokan a diétát, mint egy vallás követik. Hát egyszerűen elképesztő. De vannak emberek, akik például olyan szinten, van barátom, aki meggyűlölt azért, mert ő vegán lett, én meg húst eszem. Az emberek egy idő után megetetik, a macskát megetetik uborkával. Hogy a lónak darált húst adna. Tehát az ember egy nagyon-nagyon intelligens, normális, vegyes táplálkozású lény. Ezért vagyunk az evolúció nyertesei. És sajnos a jólétünkben olyan szintre eljutottunk, agyilag annyira megbomoltunk a jólétbe, hogy kitalálunk magunknak mindenfajta táplálkozási vallásokat.
Oké, ez a te álláspontod, de sokan egyébként, akik a vegán életmódot választják, azzal érvelnek, hogy ezzel, tehát hogy egyrészt, hogy nem akarják, hogy állatok, nem akarják, hogy az állatok elpusztuljanak az ő étkezésükért. Nem akarnak állatokat feláldozni. Arról nem is beszélve, hogy a világ egyik része elhízik, egyre dagad, a másik pedig közben éhezik. Egyébként erről közben eszembe jutott, hogy most már több cikk is megjelent ezzel kapcsolatban, hogy például a fehérjepótlást mondjuk bogarakkal lehet helyettesíteni, ami sokkal fenntarthatóbb, mint mondjuk ez állattartás. Erről mi a véleményed?
Én ettem már sülszöcskét Tájföldön, tehát chipsnek érdekes volt. Én tényleg megcsináltam. Tehát volt az a vodka mennyiség, ami után ezt én megkóstoltam. Abban. De jó is, hogy vodkát ittam hozzá, meg viszkit, mert tudod, hogy ha nincs megfelelő alkoholmennyiség a beledben ilyen trópus országban, akkor annak egy csúnya vérhas az eredménye. Így van. Na, én azt gondolom, hogy maga az egész természetvédelem, meg ez az egész zöld harc, ez egy hatalmas nagy tévúton jár. Nekem erről van magánvéleményem. Egyrészt, amikor száműzik a dízelautókat, mert a dízelautó az milyen undorító mocskos, miközben most már vannak olyan korszerű dízelautók, amelyeknek kevesebb a károsanyag kibocsátása, mint az elektromosnak, fajlagosan. Tehát ez megint ugye, hogy melyik dízelautót. Mert ha a BKV buszokra gondolunk, azokat tényleg föl kéne gyújtani. Az biztos. Másik oldalról, meg ugye amikor neki mennek a benzines autóknak, hogy ez mennyire gyilkos, undorító, meg azért megnézek egy Euró 5-ös benzines, hogy az mennyire káros, de azt is megnézem, hogy Európában itt nálunk, ahhoz, hogy mennyi egy elektromos autó, ahhoz mennyi fosszilis energiát kell a levegőbe juttatni, és hogy mi lesz az a sok lepukkant lítium akkumulátorra, ami ebből keletkezik. Tehát én nem vagyok meggyőzve az elektromos autókról sem. Így van. Tehát erősen vagyok meggyőzve. Tehát nem vagyok meggyőzve az elektromos autókról sem. A Földön sose élt 7,6 milliárd ember, és szerintem a Földnek sose volt szüksége 7,6 milliárd emberre. Tehát én ezt tudom, hogy ez egy nem túl pozitív szemlélet, lehet, hogy ezért sokan bántani fognak, de én azt gondolom, hogy teljesen feleslegesen kezdünk bármilyen zöld mozgalomba, ehetünk bogarat, meg járhatunk papírszatyorral, ha leszünk 10 milliárdan, akkor nekünk végünk.
Van abban valami, amit mondasz, de számomra azért sok minden problémás ebben. De mindegy, most nem akarom játszani a bolygó kapitányát, meg igazság szerint, meg nem is a mi feladatunk most ezt megoldani, úgyhogy meg kitárgyalni teljes mértékben.
Te kérdezted.
Igen, ebben a zsákutcában most én kormányoztam magunkat. Na de, alapvetően nagyon szabad szájú vagy, és ha alkalmad van rá, akkor be is szólsz az embereknek, és alapvetően lehetőséget is adsz ezzel, mint egy a beszólásokra. Van egyébként ugye egy Facebook csoport, ezt ismerjük, illetve nem is egy, hanem több, akik kifejezetten arra építik a kommunikációjukat, a hétköznapjaikat, hogy rólad, és rólad, illetve rólatok és a családodról írnak, kommentelnek, és reagálnak mindenre, amit mondasz. Ezt hogy éled meg, vagy hogy állsz ez a történethez?
Engem rendkívül módon szórakoztat. Tehát igazából Magyarországon csak két embernek van gyűlölő csoportja, Orbán Viktornak és nekem. Tehát akkor van még gyűlölő csoport?
Azért még van legalább kettő, de inkább.
Na, azért mondom. Tehát én azt gondolom, de ha azt nézzük, hogy háromszor annyi követőm van, mint Orbán Viktornak, és jobb az arány, mégsem lettem miniszterelnök, na minden, nem is leszek. Tehát viszont másik oldalról pedig nézd meg azt, hogy mondjuk 1.400.000 követőhöz mondjuk 10-12.000, aki nem szeret, hagyjuk.
Tehát én sokszor azt érzem, hogy egy kicsit hergeled is őket, például amikor volt a Benke Laci bácsinak a séf mesternek a temetése.
Egymásról csinálunk egy selfit, hogy itt vagyunk, és Isten veled, Laci bácsi. Szerintem ebből azt lehozni, hogy ez egy hullaszelfi nagyjából, vagy sírszelfi. Vállam a hibáimat is. Tehát én sose vágytam arra, hogy a Norbi az amilyen negédes, mindenkinek vigyorogva megfelelni akaró figura legyen, nem szeretném. Tehát én abszolút együtt tudok élni a hibáimmal, és nem, van dolog, amiket nem tudok változtatni. Logikus, hogy sosincs olyan szándékom, hogy mondjuk másokat bármilyen szinten megsértsek. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom a vegán táplálkozásra, hogy nem egészséges hosszú távon, akkor nem azért mondom, mert én a vegánokat lekutyázom, vagy megsértem, hanem azért mondom, mert ez a szakvélemény. De attól még ugyanúgy tisztelem, hogyha valaki azért vegán, mert nem eszik meg egy állatot, mert senkit nem akar megölni, hát akkor figyelj, tisztelem érte. Hát mindenkinek megvannak a maga szokása, de attól meg tisztelem érte. Ugye megmondom, hogy hosszú távon ki fog cseszni magával, de tisztelem. Tehát én mindenkit tisztelek, az erőművésztől a hajléktalanig. Mindenkit tisztelek. Tehát, de attól függetlenül lehet egy véleményem, és szerintem pont az érdekes, hogy annyira nincsen demokrácia Magyarországon, hogyha az ember mond egy véleményt, és nem azt mondja, amit mindenki hallani akar, akkor rohadjon meg. És én nem biztos, hogy mindig azt akarom mondani, mint amit mindenki hallani akar.
Ha már itt tartunk, akkor manapság nagy divat lett, főleg a közösségi médiában ennek az egészséges énképnek a képviselete, hirdetése. Mi is írtunk róla jó pár cikket, meg nagyon sok celeb el is mondta ezzel kapcsolatban a véleményét. Ha valaki jól érzi magát a testében, akkor csak ez számít tulajdonképpen, a többi az mellékes.
Kedvenc témámmal jöttél elő. Nézd, én nekem azt gondolom, hogy ez, hogy azért megy egy harc, hogy valaki fogadja el a túlsúlyos meg az elhízott én képét. És ez bátran mutassa meg. Ez egy legalizálása egy olyan dolognak, amit nem tudunk gyógyítani. Tehát az elhízás egy súlyos betegség. Egy súlyos betegségek meleg ágya. Tehát nem lehet rá Miss kövér szépségversenyt rendezni, és te iszonyatosan büszke vagy és boldog, és megmutatod mindenkinek. Gyerekek, nagyon nagy baj van a fejekben. Tehát igenis, az elhízás ellen harcolni kell. Azt kell mondani, hogy gyerekek, ez egy betegség, ebben megdög lesz, ettől szar életed van, és amúgy ocsmányul nézel ki tőle, undorító vagy, ezt kell nyomni az emberek agyába, mert ezzel életeket tudsz menteni. És mindegy, hogy ezért engem utálnak, vagy nem, de nem fogom azt mondani TBC-snek, hogy köpjél véreset, légy büszke, haj meg.
Na jó, ez egy szélsőség, mert én nem arról beszélek, hogy valaki 180 kilósra hízik, és legyen büszke arra, hogy még a lakásából is tudja kiszedni mondjuk egy darúval.
Én azt mondom neked, hogy továbbra is nem érdekel, hogy valaki kövér, nem érdekel, hogy kockahasú. Mi az egészséges BMI index? Na, ha abban benne van, akkor nem, ez a témával nem kell többet foglalkozni. Az, hogy most ő mennyire akar szép lenni, ez az teljesen a saját magánügye. De igazából az elhízás meg a túlsúlyt nyugodtan lehet a TBC-hez hasonlítani, mert nagyjából egy tisztességes TBC is annyi időt viszel, mint maga az elhízás.
Olvastam veled kapcsolatban egy interjút, amiben azt mondtad, hogy az egész életem arról szól, hogy megvezetnek. Ezt a kijelentést ezt még most is tartod, illetve úgy tudom elképzelni, hogy téged folyamatosan megkeresnek mindenféle szakértők, zsenik és feltalálók, akik mindenféle őrültséggel, tablettákkal, gépekkel, vagy nem tudom, varázsporokkal keresnek meg. Hogy...
Volt egy ilyen interjú, ahol ez volt a címe, hogy tényleg, hogy azért nem arról szól, hogy megvezetnek, de ha helyesen fogalmaznék, akkor inkább úgy hangozna, hogy az életem nagy része arról szólt, hogy megvezettek. Tehát ezt múlt időben tenném, sajnos vagy hál' Istennek, most már olyan receptoraim alakultak ki, hogy bárki bármilyen ajánlattal, bármivel megkeres, lehozhatja a csillagos eget, egy perc alatt megérzem benne, hogyha van benne valami stikli. Tehát egyszerűen csak valaki rám néz, két mondat, és utána annyit mondok, hogy elnézést, mindjárt jövök, kimegyek egy kávét inni, és szólok a titkárnak, hogy dobja ki. Nem viccelek. Tehát egyszerűen képzeld el, óriási érzékemet hozzá, megtapasztaltam azokat az emberi gesztusokat, látom azt a tekintetet, látom azt, hogy hogyan mozgatja a száját, hogyan kérdez. Hát rengeteg szülős ajánlat volt, tehát itt már fogyókúrás falu létrehozásától, EU-s pénzből, tehát higgamatlan megkeresések voltak. Mondom neked, ilyen étvágy blokkoló tabletta, amiben megkerestek, hogy ez mai napig fogalomban is van, és nyomatják, tehát de kamu az egész. Az tény, hogy a szemléletem az most már változik, és maga számomra Norbi update már nem arról szól, hogy mik az én elveim. Tehát sokáig ez volt a mozgató rúgója. Egyre inkább úgy látom, hogy az én szolgáltatásom és az én jövőm abban az irányban van, hogy mindenki számára szolgáltatást kell, hogy nyújtsak. Tehát nem kell majd elcsodálkozni rajta, hogyha hamarosan az összes hiteles és működő diétairányzat nálam megtalálható lesz. Tehát van, ami közelebb áll hozzám, mert a low carb meg a keto közelebb áll hozzám értelemszerűen, és mondjuk lehet, hogy távol áll tőlem mondjuk a szupermentes, meg mondjuk a távol áll tőlem mondjuk a vegán, de mivel szükség van rá, és csinálják az emberek, én azt gondolom, hogy nekem pedig szolgáltatást kell nyújtanom, és mindenből kell tudnom adni, mert az a jövő, hogyha mindenki számára tudsz adni életmódváltási lehetőséget. Tehát engem egyre kevésbé érdekelnek a saját prekoncepcióim meg dolgaim, engem a jövőkép érdekel, hogy merre megyünk előre, és mit hagyok a gyerekeimre.
Egyébként követed, monitorozod a konkurenciát? Illetve úgy kérdezem, mielőtt valami üzleti titkot kezdenék el feszegetni, hogy szerinted van olyan, aki ebben a műfajban az ellenfeled, vagy, a, vagy az ellenlábasod?
Akik a fogyással foglalkoznak, a testsúly csökkentéssel, élelmiszerek útján leginkább, abba úgy érzem, hogy alapvetően azért egyedül vagyok. Tehát vannak más irányzatok, vannak olyan irányzatok, akik azzal foglalkoznak, hogy vegán táplálkozás van, aki mondjuk az allergén táplálkozással foglalkozik, de alapvetően aki dettó ugyanaz, vannak régi fitness edző kollégáim, akik mondjuk effektív másolják azt, amit én csinálok, mindig az első perctől kezdve, kicsibe. De ezzel nincsen baj. Tehát alapvetően én úgy érzem, hogy nem vagyok senkivel sem, mint személy szerint úgymond harcban, hiszen ekkora üzlethálózata, termékkínálata, forgalma nagyjából közelbe sincsen senkinek, mint mi. Az én harcom az inkább az, hogy a külföldi multikkal mit tudok kezdeni. Tehát sokkal inkább érdekes, hogy az, hogy mondjuk az olcsó tömeg multi kihoz ilyen alacsony minőségű szénre csökkentett verziókat a polcokra, és nekem olyan választékot kell kínálnom, ami prémium, és nem található meg a multik polcain. Ez sokkal nagyobb kihívás számomra. Tehát, hogy minőséget tudjak adni, és jót tudjak adni, és ne tudjon összehasonlítani mondjuk egy külföldi multinak a kínálatával. Na, ez számomra az igazi kihívás. Nem személyekről szól az én harcom, meg a fennmaradásom, hanem sokkal inkább arról, hogy az emberekkel megértessem, hogy mondjuk egy példát, hogy nem jó az olcsó szállás, az olcsó nő, az olcsó kaja, ezek átmenti megoldások, de nem viszik előre se a boldogságot, se az egészséget. Inkább mértékletességet kell magunkon gyakorolnunk, és lehetőleg prémiumot kell választani.
Na igen, de azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a magyar társadalom jelentős része egyik napról a másikra él, minimálbérből kell megélni ők, amiből aztán tényleg nem telik nekik prémium termékekre.
Igen, ez egy nagyon jogos kérdés. Egyrészt a magyar lakosság anyagilag multimilliómos mondjuk a világ nagy részéhez képest. Tehát sajnos jó dolgunk már nem tudjunk, hogy mit csináljunk. Tehát amikor azt mondja, hogy valaki Magyarországon keres havonta hazavisz 250-300 ezer forintot, és ez egy nagy átlagról beszélünk azért, azért ez a pénz a világ bármilyen pontján elképzelhetetlen.
Jó, bocsánat, akkor azok az
jól élnek, jól élnek az emberek.
Nincs pénz, akik nem élnek jó, vagy alapvetően szegényen, azoknak milyen alternatívájuk van?
Azok az emberek, akik minimálbérre élnek, igazából az igazán szegény emberek nincsenek elhízva. A világon sose voltak elhízva a szegény emberek. Tudod, amikor be kell osztani a kenyeret, meg a kis parizert, be kell osztani a kis főzeléket, akkor nincs az, hogy leülök a tévét, és dühömbe megeszek 4 tábla csokoládét. Tudod? Tehát alapvetően a középosztály és a közép-felső osztályt érinti maga az elhízás probléma, és azzal, hogyha jó csókaját vásárol, akkor nem fog lefogyni. Nem fog lefogyni. Az igazán szegény emberek, tehát nem azok a szegények, aki a Facebookon hangos szegény, és ott anyázik a kommentekbe, ő nem szegény. Már elve van internete. És ideje is van arra, hogy anyázzon. Az igazán szegény, a 90 ezer fontos mély szegénységben élő emberek, ne halagudjanak, nem tudnak elhízni. Ha naponta megeszik egy kiló cukrot, akkor sem tud elhízni.
Hát igen, nagyon nehéz tudatosnak lenni manapság, mert egyébként a média, a tévé arra ösztönöz minket, hogy fogyasszunk minél többet, és zabáljunk. Arról nem is beszélve, hogy még mondjuk egy sajtburger 200 forintba kerül, addig mondjuk egy friss anyagokból, vagy egy organikus anyagokból készült saláta 2000-2500 forint.
Hát figyelj, egyrészt én nem propagálom a salátát. Az én munkásságom az közelebb áll a csülökhöz, mint a salátához. Másik oldalról én szoktam a Mekiben például update-ezni. Tehát abszolút, éjszaka jövök haza a fellépésből, előadásról, rohadt éhes vagyok, ott van útközben a McDrive, akkor én oda befékezek és beállok a sorba, akkor is, hogyha lefotóz egy paparazzi. Bár hál' Istennek ez az olvasó riporter robotok, ezek megszűntek valahol.
Nem.
Van
nem,
még?
Van még, csak keveset.
Keveset fizet, már nem éri meg. Igen, na mindegy, olvasó riporter robotok, igen. Ezt, igen. Na mindegy, én bevállalom, tehát én igenis, hogyha éjesülök éjszaka, és nem bírom tovább, meg szoktam állni, én veszek szépen egy Big Mac-et, meg két sajtburgert mondjuk, veszek egy cézársalátát, meg egy zero kólát. Fogom, kibontom a hamburgereket, kidobom a kukába a zsemléket, az csak melegen tartásra szolgál, és megeszem a salátával azokat a friss meleg húsokat, hozzá megeszem a cézársalátát, de krutonkocka meg szósszal, és megiszem az zero kólát. És nem fogod elhinni, ha összedöd ennek a szénhidrátját, akkor még ketóban is vagyok, nem hogy low carbban. Érted? Tehát én simán annyi, hogy nem kell a gyors étteremben krumplit zabálni, meg édességet, meg zsemlét. Tehát én nem vagyok semminek az ellensége, én hiszek a változatos táplálkozásba. Én rendkívül nagyon hálás vagyok a McDonald'snak és a Kentucky-nak, mert nekem hízlalják a jövő vásárlóit. Tehát abszolút, tehát igazából tulajdonképpen aki nem hozzám jár vásárolni, az nálam fog.
Már felmerült a téged kritizáló Facebook csoport, akik gyakran teszik szóvá például, hogy a lányod Lara hát elég szabadosan éli a közösségi médiás életét.
Logikus, amikor mondjuk olyan fotót tesz ki valami gyerek, hogy teszem azt mondjuk egymás szájába átcsokolják a pezsgőt egy buli alkalmával, akkor azért csak szólok. Tehát, hogy figyelj, ez ugye azért nem. De meg azért nem teszünk ki 10 évesen nyelves puszit mondjuk egy Instára. Azért nem, mert ez most nagyon a haverok között, de később erre nem leszel büszke. Tehát én úgy azt gondolom a tetoválásról is. Nagyon faszon, nagyon cool vagy vele, de később nem leszel rá büszke. Nem biztos, hogy jól néz ki tudod a hatalmas nagy sasa hátadon, amikor 72 éves.
Tehát akkor nincs egy titkos túlulmadár az egyik gyereket hátára varva.
Figyelj, az a szerencse, hogy a Norbikát a sport érdekli, nem ezek a hülyeségek. A Lara meg annyira fél a tűtől, hogy elájul egy vérvételnél. Tehát egyszerűen hennáig szoktak lenni, tetovás az nem lesz, mert nagyon fél a tűtől. Úgyhogy ettől nem félek. Én nekem a családom mindennél fontosabb, én imádom őket, így csak velük szeretek lenni, velük szeretek utazni, náluk szeretek otthon lenni. Tehát én nagyon családpárti ember vagyok, már csak azért is, mert nekem sose volt családom, tehát én félárva egy-két gyerekként nőttem föl, mindig egyedül voltam egész életemben, biztos rossz érzés, amikor az ember visszamegyszem a gyerekkoromra, hogy mindig egyedül játszom. Tehát tök szar. Tudod, amikor már pókot nézed a falon. Tehát szörnyű, akkor nem volt még ilyen jó kis iPad-ek, meg ilyen cuccok. Úgyhogy én sokat vagyok a családommal, és imádom őket, és imádom az estéket, amikor együtt főzünk, együtt töltjük el az időt, és imádom, amikor esténként mondjuk hazaviszem az új termékeket, és akkor megkóstolják a gyerekeim, és ha náluk sikeres, az a piacon is mindig az. Tehát tök érdekes, hogy a gyerek ízlése az annyira...
A legjobb fókuszcsoport.
Egy nagyon jó fókuszcsoport. Próbálom őket konzervatív erkölcs alapján nevelni. Az nem azt jelenti, hogy nem tilos meginni egy 16 éves gyereknek mondjuk egy fél pohár pezsgőt, mert igyon meg, persze, de ne rúgjon be, meg ne igyon töményet. Logikus, hogy nem engedem őket dohányozni, mert szerintem az rohadt ciki, tehát még annak is, akinek nem az én gyerekem, tök ciki. Másik oldalról értem szerint, hogy tiltom.
Csak nem is szivarozol?
Én mai napig szivarozom, de nem tartom dohányzásnak. Én nem nyelm le a füstöt. Tehát ugye szájba be, szájból ki. Ennyi a sztori, és csak az íz. Tulajdonképpen szerintem ettől még a vízipipa is károsabb, ha belegondolunk, az is letüdőzi az ember. Na mindegy. Óvom őket a kábítószertől, mert sajnos már Magyarországon olyan szinten nincs meg az a fajta bűnmegelőzés és bűnüldözés, hogy már általános iskola 7.-8. osztályában bizony a lányok már ott tartunk, 10-10 éves lányok, 28-30 éves palikkal járnak, igen, kokainért és marihuanát cigarettáért.
De én azt gondolom, hogy ez is egy szélsőség. Nem akarom a drogozást népszerűsíteni, még nem is akarok itt terelni senkit sem erre, de egy füvescigi után azért nem nyúlnak a tinik rögtön, mondjuk egy crackpipa után, vagy egy ilyen rap videóklipben nem szívnak egymás seggéről kokain.
Nem biztos, de mondjuk azért, mert én azért szívesen megtalálom azt a csávót, aki az először megkínálja a lányomat marihuanás cigarettával. Nem igaz, hogy nem lehet megállni ott, hogy az ember megiszik egy pohár vízkit és stop. Tehát nem igaz, hogy itt nem lehet megállni.
Azért az alkohol is egy súlyos probléma. Sőt, szerintem jelenleg több alkoholista van Magyarországon, mint drogbeteg.
Hamarosan fog ez változni, hogyha ha a törvény nem lesz elég szigorú. Persze. Figyelj, nagyon sok drogfüggő van. Vannak patikai drogok is. Úgy hallottam egy kutatásból, hogy általában ilyen 2 millió szem Xanax meg Frontin fogy el egy nap Magyarországon. Én emlékszem el a gyerekkorunkban, 80-as éve voltam tini, és azért egyrésztről, ha 10 óra után az utcán voltál, és nem voltál 18 éves, elkapott a rendőr. Ott kezdődik. És hogyha nem úgy válaszolták, kaptál olyan fülest, úgy meggumibotoztak, hogy a szemed kiesett. Nem voltak 10 óra után részeg drogos tinédzserek, érted? Nem voltak. Tehát rend volt abszolút. És szóba nem jött, hogy teszem, az bemennek éjszakai szórakozó helyekre tini lányok, és ott simán alkohollal szolgálják ki. Nem, hogy droggal, a WC-be ott is, persze, de alkohollal, tini lányokat. Hát ez borzasztó. És erre megint nincsen kihegyezve a rendőrség, nem foglalkozik vele, nem az ő dolga. Hát azért ne viccelj. Tehát, hogyha valaki bemegy mondjuk egy este 15 évesen egy éjszakai belvárosi szórakozó helyre, és ott tehát kap egy vodkát, és 15 éves is lány. Hát miről beszélünk? Hát Dubajba képzeld el, csak mondok meg egy érdekes példát, 21 éves korítól nem lehet fogyasztani semmilyen alkoholt. Szuper. Ha te megkínálod a 18 éves lányod egy pohár pezsgővel, és ezt egy dubai észleli, és följelent, lecsuknak. Lecsuknak, majd te szabadultál, őkre kiutasítanak az országból. Jó, ez durva, ez egy másik oldala, de azért az is durva, hogy Magyarországon ezt a 18 éves korhatárt senki nem tartja be. Úgy járnak a fiatalok éjszaka szórakozni, képzeld el, hogy Photoshop-pal hamisítom magának személyigazolvány. És akkor jaj, otthon hagytam, csak a telefonomban van, megmutatom, most megnézik, jó, beengedik.
Nekem ebből úgy tűnik, hogy nagyon keményen monitorozod a mai tinik hétköznapjait.
Hát persze, egyébként a saját
olyan
miatt,
szülő
persze.
Vagy, aki akár el is megy mondjuk a gyerek után egy buliba.
Abszolút. Volt olyan lupás parti, ahol bent állt a testőröm 20 méterre a gyerektől, és én megkínültem kocsiba vele telefonkapcsolatba a ház előtt. Abszolút. Kínált egy hatalmas fekete Mercia lupa előtt, az én voltam.
Szuper. Elég kemény dolgokat beszéltünk itt át az elmúlt fél-háromnegyed órában. Kicsit lökjük a bulvár felé a beszélgetésünk csónakját. Szóval szépen körbejártad a médiát az elmúlt években. Szerepeltél elképesztő mennyiségű műsorban. De akad-e még olyasmi, amiben szívesen megmutatnád magad, vagy van valami vágyad, vagy elképzelésed?
A tévéműsorok közül én most leginkább RTL-t nézek. Nekem például már hívtak a Nyerőpárosba, már hívtak minket, nem idén, hanem tavaly, és sajnos visszamondtuk, mert úgy éreztem, hogy képtem vagyok 20 napig bennmaradni, tehát hogy közösséghez alkalmazkodni. Azért mentem el TV2-vel a legbátrabb párosba Mártán, mert csak 10 napig tart. De megbüntettek értem, mert felgyújtottak, ledobtak, vízbe folytottak, úgyhogy az sokkal rosszabb volt, de sokat tanultam. Szóval azt mondom, hogyha még egyszer hívnának mondjuk a legbátrabb, nem, még egyszer hívnának a nyerpárosba, elmennék. Most már alkalmasnak érzem magam, hogy el tudjak úgy 20 napra szabadulni a céges munkámtól, hogy jól szórakozzak, és sok új barátságot tudjak kötni, tehát az abszolút tetszik. Óriási álmom, csak sose valósult még meg, hogy a lányom elinduljon az X-faktorba. Lara irgalmatlan jól énekel, mindenki azt mondta, hogy simán élő sós helye van, de egyszerűen ő nem hisz magába, pedig...
Ja, hogy fél tőle, hogy a családi név keresztje.
Ő attól fél, hogy a családi kereszt az őt sújtani fogja, és én mondtam, hogy nem, Lara, egy titok, majd jó kell énekelni. Semmi több, tehát nem kell túlspirázni. Tehát miért várnak el arától, hogy jobban vagy rosszabban énekel azért, mert az anya Rubint Réka. Dehogy is, figyelj, ez nem igaz. Nincs árnyéka. Akkor lenne árnyéka, ha én mondjuk Máté Péter lennék, akkor volna árnyéka, érted? De hát én semmi közöm a zenéhez, azon kívül néha dobolok otthon játszásból, tehát én imádom az X-faktort, nagyon büszkennék, ha a lányom egyszer énekelne benne. Valójában ezeket a műsorokat kedvelem. Én már nem vennék részt ilyen futunk, mászunk, ordítunk, csak beesünk a vízbe, függeszkedünk vetélkedőbe. Tehát igen, meg 50 évesen már nem kezd meg bolcot csinálni magából. Tehát én azt gondolom, hogy ez már nem én vagyok. Az 30 éves Norbinak egy nagyon menő sztori, tehát biztos vagyok, mert nem tudom, fuss talált, fuss, 30 éves koromban tök fasza lett volna. Nem tudom. Tehát nekünk már nem, szerintem nem itt van a helyünk. Tehát tudomásul kell venni, hogy az ember nem 30, nem 38 és nem 41. Úgyhogy én most már csak ilyen érezzük jól magunkat, vetélkedjünk, játszunk, társaság, bulizzunk, de örömmel ott a helyem. De szerintem amit hiányolok, hogy nincsenek egyébként jó életmódműsorok. Tehát az, hogy ebben az országban van 7,5 millió kövér ember, érted? És se TV2, se RTL, nincs egy normális idősávban. Most tudod, nem érdekelnek ezek a szombat 11 órás, szombat dél 11 órás promotált ilyen önfenntartó műsorok. Szóval ki a fene nézik, aki otthon lázas, érted? Tehát senki nem néz tévét ilyenkor, már este is sokkal kevesebben néznek. De az, hogy egy országban ilyen igazatlan mennyiségű elhízott ember van, és ennyire hasítanak a fogyókúrák, és még mindig nincs egy tisztességes, olyan szakmai, informatív vagy magazin műsor, amit jó, normális időben gyárt egy normális csatorna, ezt például hiányolom.
Hát akkor piacirés. Te mondhatod, hogy mindent kvázi le akarsz tarolni.
Tehát azért oda tudnám vinni a nézőt, mert mondjuk azért Magyarországon szerintem nagyon-nagyon kevés ember van, aki engem nem ismer. Ha utál, akkor azért nézi meg, hogy na ez a szemét köcsög ott most, mit csinál? Ha meg szeret, akkor megnézi, mert szeret. Tehát igazából mind a kettő egy rendkívül hasznos érzelem.
számtalan műsorban szerepeltél már, elképesztő mennyiségű bulvárcikk íródott rólad, így visszatekintve az elmúlt vagy a későbbi időszakot, van olyan dolog, amit megbántál, amit szívesen visszafordítanál? Vagy...
Van. Nagyon régen, 10 éve ezelőtt kimentem egyszer a Velvette a szigetre. 32 fokon a napon be voltam. Bocsánat, hogy ezt mondom. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azóta egyrészt nem hiszem, amikor nyilatkozom. úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy amit akkor csináltam, az nem én voltam, hanem az a felszabadult, berúgott önmagam volt. Érted? És hogyha azt a címet adjuk, hogy Norbi részegen kiadta magából az állatot a szigeten, akkor ez meg egy népszerű videó is tudott volna lenni, szerintem. Egyébként más ilyen nincsen. Tehát más ilyen nincsen, ilyen nagyon elcseszett dolgokban én nem emlékszem, hogy úgy benne lettem volna, ahol számolom a pillanatokat, és én sose voltam megélhetési celeb. Tehát, hogy nem mentem el csak azért egy műsorba, hogy mennyit fizetnek,
Akkor nálad ez a szereplés dolog arról szól, hogy reklámozd magad a brandedet tulajdonképpen?
Én azt gondolom, hogy szerintem mindenképpen az én esetemben, ahol a márka személyes, ott mindenképp szerepelni kell. Tehát, hogyha van olyan, aki meglát a tévében teljesen más témában, és azt mondja, anyát, tényleg fogyni kéne. Nem is arról beszélek.
Pedig baj, ha rád néznek, és az jut eszünkbe, hogy fogyni kéne.
Így nézik, ahogy nem tudom, könnyes szemet vallok a Rékának, és azt mondja a feleség, hogy te figyelj már, Józsi, hozzá van nekem holnap egy 5 darab Norbi Rudit, érted? Tehát tök érdekes, de
mennyire általános pont a Rudi?
Egyébként nincs is Norbi Rudi, csak ez a népi gúny neve a terméknek egyébként, az update Rudi, az nem ugyanaz, jó?
Na jó, de akkor ugorjunk. Miután kiderült, hogy interjút készítünk veled, a kollégákkal leültünk, és elkezdtünk agyalni rajta, hogy olyan kérdéseket tegyünk fel, amit alapvetően máshol nem hangzott el eddig. Mikor sírtál, illetve mikor táncoltál utoljára?
Na, én megmondom őszintén, mikor sírtam utoljára. Igen. Legutóbb, most kim voltam Dubajban, táborral 130 fő a Rékával, és műtét után mentem, volt egy gerinc műtétem, helyezettem, és úgy mentem ki, és sajnos belázasodtam, mert nem voltam túl jól, és egyedül voltam. Igen, és egyedül voltam a szobába, és hát mivel nem akartam állandó az Al-Jazeerát nézni, úgyhogy vittem magam egy ilyen bluetoothos kis hangfalat. És szoktam zenéket hallgatni, és a YouTube úgy magától elszabadult, és egyedül voltam a szobában, Réka tábor tartott, kirándult, én meg ott ültem a kis lázammal, tudod, a szobában. Nem sírdogáltam, csak ugye felcsillant a speakerből, a Balázs Fecótól a Maradj velem, segíts nekem. Na ez is, ez annyira magamivel tettem, hogy elkezdtem bőgni. Tehát ilyen is volt, meg legutóbb akkor bőgtem, amikor néztem az X-faktorba Antibácsit. Antibácsi a kedvencem, az első számán is bőgtem, amikor testvéret megtaláltam, meg a második számán is bőgtem. Úgyhogy igazából bőgni a kis Antibácsit nézek, és abszolút. Úgyhogy én szoktam érzelemből sírni, én ezt nem szégyellem. Mikor táncoltam utoljára, minden reggel táncolok, képzeld el, hogy van ez a említett kis ütött kopott kis hangfalantól ez a speaker, és ez beviszem minden reggel magam a fürdőszobába. Majdnem, hogy igen, táncol a piton, a kárpiton. Nem, hanem azt szoktam... szóval azt szoktam csinálni, hogy berakom, és van ilyen SoundCloud, és a legjobb deep house-okat tolom, és esküszöm neked, és tudod, milyen jó reggel, amikor ilyen 7-8 órakor, tudod, én azért, hogy a szürkeség van kint, de a fürdőben szól a jó kis deep house, ilyen party mix, érted, és úgy mosom a fogamat, és közben szoktam, tudod, ilyen 8-as, meg táncom a csípőket, és egész más hangokban megyek ki, mert ilyen reggel az ember mindig full depressziós. De abban a pillanatban, hogy megszól egy jó zene, iszol egy jó kávét, érted? Akkor, és úgyhogy én még minden napomat igazából tánccal kezdem.
Oké, mi volt az elmúlt évtizedben az, ami a legnagyobb hatást gyakorolta rád?
Hát figyelj, én azt gondolom, hogy ami nekem eszembe szokott jutni, az mindig ez a rohadék 7 évvel ezelőtti szívműtétem szokott eszembe jutni, mert ez azért jut mindig eszembe, mert hogy mi lett volna, ha? Tehát mindig egy mi lett volna, ha kérdés szokott eszembe jutni, mert az egy dolog, hogy én egy félig jó szuperáró szívbillentyűvel születtem, amit meg kellett korrigálni. Sokan vagyunk így ezzel. És így is történt. De ami igazából érdekes, az az, hogy ugye a magyar egészségügyi állapota. És hogyha, ha azt mondom, hogy más kórházba mentem volna, ha kimentem volna a Münchenbe, a műtőbe bekerült egy baktérium. Igen, igen, és egy kórházi fertőzés. Az abban többen halnak meg Magyarországon, mint autóval esetben. Csak erről nem szeretnek beszélni. Úgyhogy ez egy szomorú dolog. Ez egy szomorú dolog, nagyon szomorú dolog, és sajnos, sajnos ez mindig eszembe jut, és emiatt kellett nekem sajnos az életemért küzdeni. És az ember egyszer a haláltorkát keményen megjárja, és túléli, akkor nincs olyan rohadt napod, hogy egy kicsit hangosabban ver a szíved, mert éppen este ülsz a tévénél, akkor ne volnál full para, és nem mindig eszedbe jutna.
És olvastam ugyancsak egy interjúban, hogy amikor a kórházban voltál, akkor írtál egy 200 oldalas könyvet a téged ért dolgokról. Mi a terved egyébként ezzel a könyvvel? Van vele bármilyen nem is
semmi. Azt tudom, melyik könyvtárban mentettem most már le. Lehet, hogy meg se találnám, vagy még talán nem tudom. Elgondolkodtam rajta, hogy én nem akarok ez a ezoterikus gurúvá válni. És hogyha ezt a könyvet kiadtam volna, akkor bizonyos réteg számára ilyen ezoterikus gurúvá válnék, bizonyos réteg számára meg nevetségtárgyává. És egyiket sem akartam megérni. Tehát se ezogurú nem akarok lenni, ez a tévén, érted? És se nem szeretnék a nevetségtárgyává válni. Én maradok a kvázi bulvár néven a fitness gurú. Maradok ezen a szinten is. Nevezzék, aminek akarják. Én magamat leginkább üzletembernek és motivációs trénernek tartom. De hát, hogyha így hívnak, akkor így hívnak.
Hát akkor mivel is zárhatnánk, mint ezzel a magvas, értékes gondolattal, amit elmondtál, és hát köszönjük a hallgatóinknak, hogy végighallgatták ezt a beszélgetést, és remélhetőleg rövidesen érkezünk egy újabb anyaggal.
Köszönöm szépen nektek, és mindenkinek tisztelem azt a fajta mazohizmusát, hogy ezt végighallgatta.